Igen, ez a Megoldás című könyv, ez egy kicsit cselles, mert a megoldás, amit ajánl a főszereplőben a könyvben, az nem biztos, hogy jó megoldás, de nagyon keserűen jut arra a dologra, hogy nincs más megoldás. És ezért aztán ez a megoldás egy kicsit figyelmeztetés is arra, hogy mik történhetnek a mai világunkban.
Mi történhet egy 21. századi kalandregényben? Gondolom, ezt az író vagyis te tetted fel magadnak a kérdést.
Igen, de hát úgy, hogy magamnak is felteszem, és közvetítem saját nevemben ezt a kérdést, hogy gondolkozzunk el azon, hogy mi történhet. Mert ugye az életünk tulajdonképpen, ha jól megnézzük, úgy naponta, hogy telik, hát nem bővelkedik nagyon kalandokban, olyan látványos kalandokban, senki se utazik most vitorláshajóval az északi sarkra, vagy vannak ilyen rejtélyes dolgok, hogy biciklivel körbejárja a félvilágot valaki, de ezek olyan extrém celeb dolgok, de a kaland maga az eléggé visszaszorul abban a hajszában, amiben élünk, mert van úgy, hogy az ember este ébred fel, hogy né egész nap hajtott, és nem történt semmi azon kívül, hogy neki hajtania kell, hol itt, hol ott, hol amott. És akkor van egy ilyen szituáció, hogy az ember nem is tudhatja, hogy lakik egy kellemes ház, vagy udvaron, élnek családok, mindenki végzi a maga dolgát, és az egyik szimpatikus szomszédról kiderül, hogy egy gyilkos. És akkor ezek a különös meglepetések, ezek a különös fordulatok egyszer csak egy egészen, mert azt is ott írtam neked, hogy egy idilli hangulatú kisvárosban az egyik ilyen, egyszer csak elszabadul valamilyen módon a pokol, a rettegés, és hogy ez hogy történhet meg a mi hétköznapjánkban, úgymond gyanútlanul. És ez egy érdekes technika tulajdonképpen ebben a kalandregény krimi irodalomban. Például a Simenon francia író, aki egy nagyon híres krimi író, használja ezt, hogy van egy olyan falu, kis városka, odan Franciaországban ezek a speciális hangotok élnek, ott ülnek a kocsmába, pipáznak, kugliznak, játsszák ezt a dobigálós játékot, amit is sose értek, hogy miért olyan izgalmas nekik, de minden. És egyszer csak úgy elkezdődnek a dolgok, és ott van egyszer csak hirtelen valami rettegés, valami. És hát ezt én azért szeretem, ezt a fajta technikát, mert úgy közel állhat. Nem feltétlenül megtörténik, amit én írtam ebben, de megtörténhet gyanútlanul abban a közegben, amiben élünk a hétköznapjainkban. És ez tulajdonképpen világjelenség. Hát áll szegény anya gyermekével az autóbusz megállóba, és felrohan egy pali, és elgázol 80 embert, ugye a Marseille. És ezek nem úgy vannak elők, hogy na most tudom, hogy valami baj lesz. Senki nem tudja, nem készülhet rá. Mind mondják, hogy terrorfenyegetettség elleni készültség van. De ha megfizikáljuk, akkor kiderül, hogy minden terror cselekmény után jönnek oda, és soha kétszer ugyanazon a helyen nem követnek el. Tehát hiába erősítik meg ott csodálatosan az őrséget, ott még egyszer nem fog megtörténni. Úgy látszik, a terroristáknak is van valamennyi sütnivalójuk ilyen szempontból maguk érdekében. Nem mennek még egyszer oda a tetthelyére. Mert régen volt egy ilyen, a gyilkos mindig visszatér a tetthelyére, de ez azért úgy veszem észre, hogy az utóbbi időben nem nagy divat a gyilkosok között.
Modern gyilkosok másképp gondolkodnak. De azért nyugtassuk meg a vásárhelyi hallgatókat, hogy nem a bérgyilkos vagy gyilkos szomszédodról ihletődött ez a történet.
Nem, a szomszédon nincs, mert egyedül lakom az udvarról. Hogyha volna, lehet, hogy történhetne ilyen. Volt nekem még régen gyerekkoromban egy olyan szomszédom, aki két hetenként majdnem kiirtotta a családját, mert súlyos alkoholista volt, és akkor ez megtörtént, egy kenyérgyár udvarán laktunk, és volt három lánya, és akkor ordított, hazament, és vacsorára nem volt csak palacsinta, 40 palacsintával körbedobálta a falat, kikergette a családot, és azok benne a pékségnél, kemencék melegébe összekucorodva aludtak reggelig. Tehát vannak ilyen különleges tapasztalatok az életemben. Soha nem felejtem el, egyszer ugye az udvarunkra, nagyon utcaszerű udvarunk volt a Szent György téren, és úgy délután olyan szürkületben, olyan júliusi délután néztem ki az ablakon, és egy házas pár jött haza, akiket így látásból ismertem, egy jól öltözött úr, egy jól öltözött fehér nép, mentek el, és amikor kapuhoz értek, a pasas behúzta nőt, össze-vissza rugdosta, pofosztottán a karon fogta, és mentek tovább. és ez egy tiszteletre méltó, akkora sok volt, 13 vagy 14 éves voltam, csak úgy néztem, és mikor két nap múlva találkoztam velük az utcán, semmi. Ki merev arccal mentek, nem sokat beszéltek, de valami fantasztikus
oka volt. Oka volt, hogy oka nem beszéltek. Volt,
na, úgyhogy ilyen élmények vannak időnként az ember életében, hogy találkozik a váratlannal, a hihetetlennel, a meghökkentővel, a megdöbbentővel, a félelmetessel, váratlanul. Ez a könyv ilyesmikről szól, ebből az alaphelyzetből indul, hogy hát úgy benne is van, különben a Radnóti vers, az a Nem tudhatom című vers, ami hogy nem tudhatom másnak egy tájék mit jelent. És ez a tájéknak a látványa fentről nagyon békés, de egy csomó apróság fentről nem látható, és ha ráközelítünk erre a tájra, kiderülnek bizonyos dolgok az apróságok mögött. És ez olyan kicsit költői is, kicsit szívszorító, és kicsit igaz.
Azt lehet-e tudni, hogy milyen szívszorító vagy váratlan helyzetekre keres megoldást a főhős a kötetben?
Hát a főhős az egy különleges figura, aki fiatal emberként, kinőve 19-20 évesen a decemberi forradalmi események és azok során nagyon belekeveredik valamibe, ott megleckéztetnek a szomszédban lakó szekust, össze-vissza vernek minden, és utána ilyetében elmenekül az országból, és 20 évig kinnél. És ez alatt a közel 20 év alatt, két évtized alatt egy fantasztikusan különleges sorsot fut be, aminek a végén zsoldos lesz különböző ilyen nemzetközi terrorakciókban, Szomáliában, meg Közel-Keleten, mindenhol, és az tulajdonképpen a létfenntartása számára a gyilkolás lesz, tehát mindig megbízásokban vesz részt, és itt kegyetlen harcokban vesz részt. Van egy ilyen rész az Afrika szarvának nevezett területen, ahol öt a szomália kicsúsodik, ahol az életformája egy államnak, Szomáliának, hogy kalózkodik. Tehát tusszul ejtenek nagy hajókat, szállító kárgóhajókat, és nagy váltságdíjért engedik el. Egyszer úgy emlékszem, hogy egy román hajó is belekeveredett egy ilyen dologba, és hát itt rengeteg tusszabadítási akció is indul, és ezekre nagyon felkészült zsoldosokat. És ez belesavanyodik, belebetegszik abba, hogy neki ezt kell csinálni, és elhatározza, hogy mindent ott, hogy kilép. Nagyon nehéz kilépni, tehát ez egy külön manőver, kilép és hazajön. Hogy lássa, hogy itt visszatérjen végre abba az idillikus környezetbe, amiből ő elment. És akkor hazajön, és amit itthon talál, az messze nem egyezik azokkal az álmokkal, amit ő elképzelt, hogy miért volt a forradalom, meg minden. És akkor ebből kifolyólag van egy keserű csalódása, a szüleit valósággal elpusztítják itt valamilyen fajta per folyamán, és útközben megszabadít egy lányt, akit északról, Máramaros környékéről, egy faluból rabolnak el valamikor az emberrablók, és az ukrán mafia prostituált kényszerítés beverti a keleten. És ez teljesen gyanútlanul ül egy török faluban, készül magában a szakítás, egyszer csak magyar nyelven káromkodást hall a bozoltból, és akkor ott van, kiszabadítja ezt a lányt, és ezt hazahozza, ez egy cigánynak. Most az ő kettőjüknek a kapcsolata hozzá vetül ahhoz, hogy ez a férfi elhatározza, itt valamit tenni kell. Na, hogy most mit tesz, azt nem mondom, mert az el kell olvasni a regényt, és nagyon különös sorsa van ennek a cigány lánynak, akit hazahoz, és nem, nincs köztük szerelem, hanem egy olyan fajta, ő egy olyan megváltóvá válik, elhatározza, hogy ezt a lányt ő mindenképpen támogatja és megváltja, mert szörnyű dolgokon megy át a lány, ez le van írva a könyvben, és hát ez úgy szinte egy ilyen mentorává válik. Közben a lánynak alakul egy nagyon érdekes szerelme, ami nagyon tragikus lesz, ez pedig neki fog, és elkezdi figyelni a világot itthon, hazaérkezve.
Az ez itthon, az mit jelentett?
Erdélyben, egy képzeletbeli város, ilyen város nincsen. Hát körülbelül úgy kellene elképzelni nagyságrendileg, hogy mondjuk fele Vásárhelynyi, vagy a körül, mint amilyen olyan Udvarhely, Csíkszered, a méretű város valamely, ugye akkor a városban, mint Vásárhely, már ezek a dolgok nem történhetnek meg, mert nincs nagy a város, és nincs az a globális rálátás, hogy az ember valahonnét az egész városra úgy egyből rá tud pillantani, és ebben a városban történnek aztán különböző dolgok, titokzatos dolgok, amelyek mögött ez a férfi áll, de olyan hihetetlenül felkészült ezekbe a dolgok, hogy abszolút el tudja tüntetni a nyomait, láthatatlanná válik.
Akár valóság is lehet, hiszen nagyon sok valóságos elem megtalálható, akkor igen, benne nagyon ötvözve van ez, és ijesztő, mert akár meg is történhetne.
Hát
ez.
Igen, és vannak barátaim, azok, akiknek mindig van négy ember, akinek oda szoktam adni a könyvet az előtt, mielőtt nyomdába kerül, hogy véleményezik, és az egyik azt is mondta egyikük, hogy ez a könyv egy nagyon erős felkiáltó, egy figyelmeztetés arra, hogy mi történhet. Mert megtörténhet, nem történik meg, de megtörténhet olyan dolog, és annyira a hétköznapjainkban történhet meg, hogy ez egy egészen váratlan és komoly felfordulást, káoszt, rettegést okozható eseménysorozattá fejlődhet. Tehát ez a regényben megtörténik, adja Isten, hogy ne történjen meg az életünkben. De eléggé félelmetes és durva dolgok történnek.
Valamilyen formában ezek a félelmetes és durva dolgok inspiráltak téged is arra, hogy ilyen kalandregényt ír meg,
igen, hát szó volt arra, hogy minek nevezhető, mert szó volt először, hogy legyen krimi. De a krimibnek van egy saját, én nagyon, nagyon sokat tanulok a krimikből szerkesztést, az a másik könyvemben is érezhető. Olvasom a nagy klasszikus krimírókat, Chandlert, Agatha Christie-t, Simenont, Ed McBain van egy ilyen nagyon jó krimi szerző, és a kalambókat többször megnézem, mert mindig lehet látni, kitűnő dramaturgiával szerkesztett dolgok, és egy dolog az enyémből hiányzik ebből a klasszikus krimi felállításból, mert a klasszikus krimi felállítás Sherlock Holmes óta úgy néz ki, hogy elkövetnek egy bűnt, egy detektívhez fordulnak, hogy nyomozza ki, vagy egy detektív elkezd, vagy egy bűnüldözőszerre elkezd nyomozni, kivéve Kalambót, ahol az elejétől tudjuk, hogy ki a gyilkos, de hogy fogja el Kalambó, az borzasztó érdekes, de nálam nincs bűnüldözőszerv. Ez a úgy tudja megszervezni a dolgait ez az én pasasom, hogy nyom nélkül, tehát láthatatlanul tűnik el, ugyanis nem lehet megtalálni. Minden gyilkosságot úgy lehet, vagy minden bűnt úgy lehet leleplezni, ha rájönnek, hogy mi a mozgatórugó. A motiváció, az indok. És akkor az indok mentén el lehet haladni. Egy ilyen krimit olvastam egyszer angolul, és mint forgatom a fejembe, le fogom fordítani. Egy Hóhér című, az író neve most nem jut eszembe, de mindegy, megvan nekem a könyv, ahol ez van, hogy borzasztó nehéz leleplezni a gyilkos, mert rendkívül ravaszul elrejti a saját motivációit, elkezd sorozatban gyilkolni teljesen értelmetlenül különböző embereket. De ebben a sorban benne van az, akit ő tulajdonképpen meg akar gyilkolni, aminek van oka, de ez nagyon elfedődik azáltal, hogy ez egy sorozat. Igen, igen. És hát ez egy nagyon érdekes tükk, de mégis én úgy gondolom, hogy az én könyvem nem ilyen értelemben tekinthető kriminek. Van krimiszerű vonal, különösen a lány életét illetően, mert a lány kapcsolatba kerül az ukrán maffiával, illetve azt futtatja, és attól szabadul meg, és az ukrán maffia főnöke, akit a könyvben Gólemnek hívnak, nem tűri el, hogy bárki is tőle megszökjön, és utána nyúl, és évek múltán is utána tud érkezni, és ez egy nagyon furcsa feszültséget ad a könyvnek, és egy érdekes kifejlete is van, de különben az egész dologban nincs nyomozás, tehát a maffia nyomoz az elszökött prosti után, de a hatóságok nem tudnak nyomozni, mert nem találják sem a módszernek az okait, sem a módját, sem azt, hogy kit gyanúsíthatnak, mert úgy van megszervezve, hogy általában 5-6 gyanúsítótra lehet gondolni. Agatha Christie-nek van egy ilyen híres krimi, az Orient, egy gyilkosság az Orient Express, amikor a szexhez belefut egy behavazott részbe, nem tud elmenni, 12 utas van a hálókupékban, és kiderül, mind a 12-nek van oka a gyilkosságra. És hogy ez hogy oldódik meg, ez egy bravúr, tehát nagyon, nagyon okos emberek ezek a krimi írók, hogy tudják ezeket. Én nagyon csodálom ezt az Agatha Christie-t különösen, de van ez az orvos krimiket író pasas, ez a Robin Cook, ez is nagyon érdekes, hiszen tudja a cselekményeket bonyolítani. Tudod, hogy divat bizonyos körökben ezt a műfajt úgy lenézni, hogy egy kicsit, hogy hát ez igen, ez megint, de azért ez nagy tudás kell, hogy valaki ilyesmiket megírjon, és nagyon, nagyon nagy szellemi torna ezt az dolgot kitalálni, és vezetni, hogy megmaradjon a feszültség, és hogy mindig legyen valami meglepetés, és hogy néha félrevezetni az olvasót, hogy erre gondoljon közben az igazság, tehát vannak ilyen dolgok, és én ezt nagyon szeretem.
Igen, elképzellek, hogy ülsz az íróasztalodnál, és boldogsággal tölt el, hogy bizonyos részeket sikerült összeilleszteni, kitalálni, hogy hogyan folytatódik.
Igen,
tovább.
És van olyan, hát van egy terv. Egy ilyennél kell legyen egy terv az elejét, hogy körülbelül mi, hova megy. Nekem a érdekes módon a legelső könyvet kezdő jelenet és a záró jelenet jutott eszembe először elsőként. Ezt tudtam, hogy hogy fog kezdődni az első öt oldalon, mi lesz, vagy három oldal, és mi lesz az utolsó két oldalon. Hogy közben mik történtek, abban rengetegszer, nem nagyon rengetegszer, de sok olyan improvizatív momentum volt, hogy hoppá, eszembe jutott valami, és akkor ez arra felé fordítja a dolgot. Tehát, de valahol ez az alapfolyamat, amin az egész dolog elindult az elejétől végig, azért úgy tudat alatt az emberben megvan, tehát nem találtam ki szerintem, persze ezt az olvasó dönti el, olyat, ami elvonja a figyelmet a dolgok lényegéről, csak meghökkentő fordulatokat hoz például az egészbe, és én azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen a műfajnak a lényege.
Én szerintem ez se sokkal igazabba ködnél, ami közted áll és köztem. Igazat adni jöttem, igazat adni ködben. Pláne nektek, a válaszokba hisztek, nesztek, nesztek itt a válasz. Ami egyszerűen annyi csak, hogy egyre meccs, hogy én adom-e, vagy az, akit éppen áltatsz. Álmodsz.
Én még olvasatlan a könyvet, faggatom Kovács Leventét a Megoldás című legújabb könyvéről. Ugye a zárt mikrofonok mellett is kénytelenek voltunk tovább gördíteni a beszélgetés folyamát, ebből hallhattak a hallgatók is egy kis részletet. És hát Leventem, milyen lehetőségeket kínált neked a kalandregény műfaja, vagy hogyan tudtad te íróként kiélni magad ebben a műfajban? Mert tudom, hogy sok intenzitás kell neked, sok mindent megélsz amúgy is a mindennapokban.
Az egyik dolog ebben az, hogy azért a színpadi munkám, a 40 vagy hány éves, 50, már mindjárt 50 éves színpadi munkám tapasztalatai nagyon segítettek ebben, mert a színpadi munkában is párhuzamosan fut a tervezett és az improvizált cselekvések összefonódása. És én, mivel az improvizációt annak idején én vezettem be az tantárként a főiskolára, nagyon szeretem az improvizációt, és ez az improvizáció, az improvizálás, hogy benne van az én gondolkodásomban, habitusomban, vagy hobbiimban is. Tehát az, hogy egy ilyen dologban a kihívás nekem az volt, hogy én hogyan tudom az improvizációs hajlamomat összeegyeztetni a szigorú követelményekkel, és ez nekem egy nagyon fontos kihívás volt, és ezért nagyon élveztem. És a másik dolog pedig az, hogy a Jött a gyaranykor című regényemet kézzel írtam kétharmadában. És a kézzel való írás könnyebben megy. Valahogy nekem, én szeretem az írásképet, szeretek írni kézzel meg minden, és azzal könnyebben birkoztam. Ezt erejesen gépbe írtam, mert rájöttem, hogy nagyon sok időt vesz igénybe, amíg van valaki, aki nekem elolvasta és begépelte, de nem egy könnyű feladat.
Kétszer írtátok meg.
Kétszer, igen. Na de ez az egyből a gépbe írás az elején nagyon nehezen ment, és eléggé oda kellett figyeljek, mert úgy valahogy a fogalmazás bennem volt az, hogy egyfolytában rendezzem is a kéziratot, és az nagyon később rájöttem, hogy úgy kell írni, ahogy jön, össze-vissza megy, és aztán majd utálag megrendezi. De leírtam két szót, akkor cseréltem a sorrendet, meg minden, vagy sorkizárást alkalmaztam, ami a kézzel való írásban, ha megmutatnám a kéziratomat, a másikat a füzetbe írtam, négy füzetbe. Van 10-15 oldal, hogy egy vesszőváltoztatás nincs rajta, mert egyből úgy tudtam írni, valahogy erre inspirált. Itt borzasztó sokat vesződtem és rakosgattam ide-oda a szövegeket, sorokat, mindent, és ez persze a kéziraton nem látszik, mert ez már úgy kézformában van, mikor az ember leadja, de ez volt egy ilyen technikai akadályfutás, ami aztán összejött a végén, de nem könnyen. És ugye a másik pedig az, hogy mind arra gondoltam, hogy tulajdonképpen hát én nem tekintem magam írónak, hivatásos írónak, mert én csak akkor írok, mikor úri passzióm erre. Tehát kedvem van, valami eszembe jut, valami. Tehát én nem ebből élek, nem ez a hivatásom, és nem ez a szakmám.
De azt 5 év alatt azért 5 könyvből beszélhetünk.
Igen, 5 könyv megjelent, de ebből egy, ugye ez a beszélgető könyv, amiben társszerző vagyok, mert kérdező is szerző, de én is szerző vagyok a válaszaimmal, elők sok minden volt, és a másik pedig ez a színjátszó csoport történetéről szóló kötet, és akkor van az novellás kötet, meg ez a második regény, tehát így jön össze az 5 könyv, és mind a Bernádi házban, ami Bernádi háznak vezetőségének is munkatár, mint hálás vagyok, mert nagyon úgy oda jött ez otthonosan. Annak ellenére, hogy általában mindig nyárra esett a könyv, olyan dög meleg van néha, hogy nem igaz, hogy a mikrofonok nem mindig jók, de ez valahogyan otthonossá vált nekem ez a Bernádi ház, és az ugye közel volt az iskola, ahol kezdtem én az első-második osztály, és az egész utca nekem olyan kedves. És hát ugye ez a hobbiszerűség azt jelenti, hogy nekem nem kell most törni az elmond, hogy miről írok. Van olyan író, mint a Stephen King, aki egy nagyon népszerű, egyszer elmondta, fogalma nincs, miről fog írni, de a kiadói, akivel szerződött, egy évre 7 könyvet szerződött le vele, és ő egyre nincs még ötlete, és hogy ez majd hogy fogja magából kipi. Én nekem ilyen gondom nincsen. Egyrészt nem szerződtem semmire, tehát akkor csinálom, mikor akarom, és másrészt csak azt csinálom, ami tényleg a sajátommá tud lenni. Mert tudom, hogy ez, ez az írói életben van egy ilyen nyomás is, hogy most meg kell írni valamit, mert ez a foglalkozásom, ez a szakmám, ebből élek, és ez egy egészen más szituáció. Ahogy jön, és ahogy az ihlet elkap, hogy úgy mondjam nagyképpen, vagyis van egy mesélhetnékem, én abból is eredesz, hogy én sokat meséltem életemben, kicsi gyerekkorom óta az iskolába is, hogyha lyukasorra ott mondták, hogy csúsz a gyere, mesélj valamit, nem mentünk kifotbalozni, én meséltem hasból kitalált kalandokat, rengeteg ilyen indiános meg kovboly könyvet olvastam, és ez nagyon menő dolog volt akkor is, és akkor szerettem, és az valahogy ugye a rendezés során is én nagyon szerettem, hogy történeteket kell a színpadon felvázolni, megszerkeszteni, elmenteni, szereplőket konkrétan szituációkba helyezni, és ez így hozzátartozik. Gondolom, hogy most már elmondhatom így 80. év felé közeledve, hogy van nekem is valami habitusom.
Jó, de azért kisújból nem lehet kirázni az ukrán maffiának az életét, a világát, ugyanúgy, ahogy a zsoldosoknak sem a történeteit.
Hát igen, de ebbe az is benne van, különböző sokféle emberrel találkoztam, és sok mindenről olvasgattam dokumentálisan is, és akkor ebből azért bennem kialakult annyi ismeretanyag, vagy mondjam, a reális vonatkozások megismerése, hogy ezeket fel tudtam használni. Én nagyon kedveltem Verne Gyula és Mai Károly írókat gyerekkoromban, és később, mikor megtudtam róluk, hogy egyik se tette ki a lábát sehova oda, amiről írt, az még különösen érdekes volt, és hogy Jókainak van egy kötete, amiről senki nem tud, az a cím, hogy Decameron, nem a Bogácsaihez. Három kötet elbeszélés, amit a forradalom utáni időkbe írt, és a chilei indiánoktól a csendes óceán, nézzék, olyan kalandok vannak leírva, a szegény Jókai ott ült a nádasba, bujkált valahol egy izén, és írta ezeket a dolgokat a 17. századi kalózokról, akik az Antillákon rabolták a spanyol hajókat, az angol kalózok, meg ilyesmikről írt, és nem volt ott sehol, tehát az írói fantázia olyan dolgokat is elérhetővé tesz, hogy az ember jön haza valaki Olaszországból, hiszen nem jössz, hanem mit csináltatok? Tehát 7 nap alatt 7 város tárgyatott, és mondja gyorsan, hogy és nem látod sem, mondom, én nem, akkor ezeket én mind látom és ismerem, én tudom, hogy milyen szíjén a Tigris csíkos temploma, mert rendeztem egy darabot, amiben erről szó van, meg minden. Tehát a fantázia révén nagyon sok felé lehet utazni, és megélni bizonyos dolgokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a képzelt utazások sorozata is ilyenkor motivál engem, hogy azért ide-oda történjen a cselekmény, ne csak itten Sáromberkén, hanem időnként a török tengerparton is megfordulunk, vagy Ukrajnában.
Bejárja a félvilágot a főszereplő, és a megoldás főszereplője, főhőse szerethető? Tehát tudjuk érteni a motivációit, az ő vágyait?
Igen. Hát persze, ez ravasz dolog, mert egy nagyon szimpatikus pasas. Nagyon sokan szeretik, és sok mindenféle jót tesz. Végül is, amit tesz, önmagában tény szerint elfogadhatatlan, de ezt teszi érdekessé, hogy a harmadik Ricardo volt egy nagy gyerekkori filmélményem, Laurence Olivierrel még 53-ban láttam, és harmadik Ricardo-ról azért el lehet mondani, hogy egy rendkívül termékeny gyilkos, egy csomó embert legyilkóval legyilkoltat minden, de mégis Laurence Olivier figurájában annyira vonzó és szerethető is volt, hogy a végén, mikor az utolsó csata van, és üvölt egy országomat, egy lóért, meg minden ott rárolnak, és össze-vissza kaszabolják, az ember sajnálta. Azért romantikának van egy ilyen sarkított jellemkezelése, valaki vagy rossz fiú, vagy jó fiú, és ez egyből rá van írva. Egy csomó ilyen mai akciófilmet lehet látni, az ember bejön egy pali, tudod, na ez a rossz fiú, ezt fogják a végén elkapni. Bejön, csinál egy csomó, de a végén elkapják. A másik, Sylvester Stallone, az mindig jó fiú, vagy Bruce Willis, vagy ezek lehet tudni. A romantikus szerkesztés így van, de az az érdekes, mikor valaki nem az, akinek első pillantása látszik. Lehet, hogy szimpatikusnak néz ki, és végül nem az, vagy fordítva. Lehet, hogy valami, és akkor kiderül, hogy hogy Karintinak van egy ilyen mondása, hogy nadrágom rongyos, de nemes szívet takar. Tehát ez egy ilyen dolog. Azért ez is egy ilyen szerkesztői jelv lehet. Másik dolog az, hogy akár pozitív cselekedeteket hajt végre, vagy akár gonosz tetteket, de mindenki hisz a saját tetteiben. Tehát az a hit, ami az ő szubjektív hite, az adott pillanatban egy indokolhatóvá tesz. Hát vannak dolgok, amiket indokoltnak látsz, megtörténésükben elfogadható, de nem érthetsz vele egyet, sem morális, sem egyéb szempontból. Tehát érthető, de elfogadhatatlan ilyesmik. Tehát ezek ilyen paradox dolgok, ez a színházban is gyakran úgy van, hogy az a jó előadás, amikor aki, és ezt Agatha Christie használta először, az egérfogó 53-as ős bemutatója volt a Her Majesty's, a királynői színházban, és a 87 oldalas darabból 85-öt adott oda a szereplőknek, és úgy készültek a premier napjáig, mert csak a 86. oldalon derül ki, hogy ki a gyilkos, hogy senki se tudta, hogy ő most gyilkos játszik, vagy jó embert. Mert azzal a hittel a helyzetekben és a figurákban mentek végig, és a premier napján délelőtt adta oda az utolsó oldalt, és az délig meg kellett tanulni, és este a premierre. És ettől van az, hogy az 53 óta nem esik le a színpadról az az előadás, már 60 szereplőt cseréltek ki, 500 hokkedlit, meg nem tudom, hány kanapi
kerül. Már mindenki tudja az utolsó oldalnak
igen,
is a sztoriát.
De nem árulódik el, ugyanis az emberből titokzatosan kijönnek olyan metakommunikatív dolgok, amikről nem is gondol, de mégis az a menne, hogy ő tudja, hogy ő a gyilkos. A másik tudja, hogy az a gyilkos, akkor ez, és másképpen néz rá. Azért lett ez az előadás világhírű, és turisztikai látványosság, és nagyon sok világ sok országában szerveznek olyan turista utakat, amelyben bele van írva két hét vagy Londonban megnézni, de ott évekkel előre kellett helyet foglalni sokáig.
Bye.